Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Hát akkor most a műsor második órájában a hét legfontosabb eseményeit fogjuk megtárgyalni. Itt van velem Tompos Ádám, a magyar hangmunkatársa, kollégám Selmeci János és Bolgár György. És akkor hajóvonták találkozása, valami jelentést kérek az Adriáról, ki tudja, hogy merre jár Orbán Viktor?
Hát nem tudjuk, mert ugye a jó eséllyel a vitorláshajónak a radarja, ami mutatja, hogy merre tartanak ezeken az adott bázisokon, ezt ha lehet hinni a híreknek, akkor ezt kikapcsolták, úgyhogy nem tudjuk, hogy az az ominózus hajó, ami Magyar Péter Facebook oldalán feltűnt, és aminek a hajónak a fedélzetén Orbán Viktor feltűnt, az merre van, ellentétben a három olyan
luxusjakt,
ami viszont a holdudvarnak, gyakorlatilag gazdasági holdudvarnak már minden szereplőjét láttuk, úgyis, ahogy nem feltétlen szerettük volna.
Hát azt akarták bizonyítani, hogy a nyilvánosság előtt mi mindent vállalunk, tudunk, nem? Hát miért nem mutassuk meg, hogy mink van? Lázár János.
Nem, szerintem ez a három jacht követi azt a nagyon olcsó kis vitorlást, amit mindenki saját zsebből ki tud fizetni, és Orbán Viktor meg így odáll a Tatra, és eteti őket.
Eddig úgy volt, hogy stadionoknak a VIP szektorjaiban beszélgetnek meg dolgokat a miniszterelnökkel, de lehet, hogy most már az Adriára mennek utána ezeken a jachtokon, és akkor ott dől el, hogy még a maradék nem tudom hány hónapban, vagy hát ki tudja
hány évben. Én sem tudnám másképp elképzelni. Igen, így
van. Egyébként nekem is ez az elméletem, tehát, hogy az, hogy Orbán Balázs, Kaminski Fanni, illetve az új havasi Bertalan, Máté Jánosnak hívják, azt hiszem. Az, hogy ők hárman elkísérték Orbán Viktort nyaralni, most itt idézőjelben mutatom, az nekem azt mondatja, hogy ez 0 kilométernél sem volt nyaralás, ez egy olyan értekezlet, amit azt szerettek volna, hogy ne szivárogjon ki róla semmi, B, lehetőleg a szomszéd szobába se tudják meg róla, mert lehet, hogy ott vannak érintettek, és ugye a Szabad Európa, illetve a 444 is írt arról, hogy kormány átalakítás jöhet, és hogy az örökösnek mondott kampányfőnök Gyürk András 2004 után megkapja az ő szerepét Orbán Balázs, aki történetesen ott volt ebben a négyesben, ezen a jachton. Ez nekem azt mutatja, hogy ez egy pillanatig nem volt nyaralásnak maszkírozva. Ráadásul úgy, hogy ugye pár nappal később még Németh Zsolt is föltűnt az Adrián, úgy, mint a nagy legendás 5-7-es eltűnésnél is feltűnt. Szóval hogy nekem úgy tűnik, hogy itt valami ilyen külön értekezletet...
Ilyen titkos előkészítése a kampánynak szerintem?
Egyfelől, másfelől pedig, hogy nem fel... Tehát lehet, hogy zajlik majd egy kormány átalakítás, és hogy annak a részleteit előre megbeszélik, és hogy ezt majd akkor tudják meg, amikor a Fidesz, illetve a kormány vezérkara szeretné. Szerintem ennek lehet ez a
minden elővágása. Titokban akarták tartani. Ugye ez a repülőgép, az Orbán repülőgép használatait mindig azonnal leleplezték, ezt is, de azt hitték, hogy nem fogják, mert Budaörsről indult egy olyan géppel, amit soha nem használt azelőtt, ezért szinte biztosak lehettek abban, hogy elutazik a főnök nyaralni, nem mondjuk meg, hogy hova, nem mondjuk meg, hogy mivel, úgyhogy nyugodtan le lehet bonyolítani, aztán amikor majd úgy is kiderül, hogy látják az Adrián valakik valahol, addigra már ezek a munkatársak rég visszamentek saját költségen ezzel a repülővel. Ugye? De ez egy előre titokban tartani szándékozott út volt, csak lebuktak vele. Ebből is az derül ki, hogy egy csomó hibát követnek el, egy csomó olyan mindennapi, ha tetszik, logisztikai és tervezési hibát, amit korábban nem, vagy nem törődtek vele, és ez egyébként nyilván sort kerítünk rá, 60 pusztára is igaz. Azt hitték, hogy annyi éve épül, már annyit írtak róla, annyitszor a szemünkre állták, mert
nagyon jó szóba hozom, de azt akartam megkérdezni, hogy hol volt az inflexiós pont, hogy viszonylag az a közöny, ami 10-14 éve körülveszi a szemtelen, szemünk előtt zajló, majdnem szemünk előtt zajló gazdagodásukat, az most egyszer csak puff. Mi történt?
Hát, hogy szarabbul élünk, az biztos. Nekem az jutott eszembe, most amellett, hogy látszik, hogy ti rossz indulatú ellenzékiek vagytok, mert nekem az jutott eszembe, hogy Orbán Viktor keményen dolgozik a hazáért még a nyaralásán is, de hogy valóban az van, hogy tényleg nem értem, hogy most, amikor úgy tűnik, hogy ez egy probléma, és úgy tűnik, hogy a miniszterelnöknek meg szegény édesapjának magyarázkodnia kell a bulvár médiában arról, hogy neki milyen csodálatos mezőgazdasági üzeme is van, ami kizárólag a dédunokáknak a medencézését szolgálja, hogy ilyenkor így miért nem tudják lerakni a jaktokat. Mert tényleg el lehet mesélni, hogy igen, persze, hát ezek egyébként gazdag emberek, ki tudnak bérelni egy repülőt, pláne egy vitorlást, még mi itt öten, ha nagyon összeszednénk magunkat, meg nem akarnánk csinálni utána a hónapokig semmit, akkor ki tudnánk bérelni egy ilyen vitorlást, egy pár napra ott ellennénk, napoznánk, műsort szerkesztenénk, mert mi is ugye onnan dolgoznánk, mint ahogy ők. De hogy most ezt, amikor úgy tűnik, hogy ez egy probléma, és úgy tűnik, hogy kellenének olyan választók majd jövőre, akiket ez esetleg zavar, akkor nem tudom, hogy miért nem sikerül.
Azért János, mert nem tudnak kijönni abból hát a metodikából, ami hogy meghosszabbítjuk Bicskéig. Hát abban... Ez a csak azért is, és mégis. Azért, mert nincs már új módszer.
Hát abból sem tudnak kijönni, meg hogyha el is hangzik mondjuk a politika felől egy intés a gazdasági holdudvar luxizó szereplőihez, mert elsősorban ők azok, akik a rongyot rázzák, és ugye ez Lázár Jánostól, Cserpalkovics Andrástól el is hangzik, akkor mondjuk ezek a szereplők nyugodtan mutathatnak a Orbán Viktornak a tusványosi beszédére, hogy de hát akkor is túl voltunk már mi mindenen, 1 millió forintos nadrágtól elkezdve, nem is tudom milyen jaktokon, luxusutakon, és akkor a Fődi bemondta, hogy 80 helyen így is jól állunk. Mit akartok, még belefér? Alig, hanem ez is lehet a holdudvar részéről egy válasza ezeknek a politikai szereplőknek. Viszont az egy nagyon érdekes momentuma ennek a történetnek, hogy ugye itt van ez a magángép. Ugye Schmidt Máriáék érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Budaörsről Horvátországba Orbán Viktor. Ugye ezzel az csupán a gond, hogy nagyon közel vannak az erről készült felvételek időben azokhoz a fotókhoz, amikor kiszivárgott, hogy a Vizeren utazik fapados járaton Orbán Viktor a Bilbaóba lévő Janikóval, a feleségével, és ugye ezekkel nem csak az a probléma, hogy itt a választó, aki meglátja ezeket a fotókat, azt érezheti, hogy át van verve, mert azt ugye, hogyha összehasonlítjuk azzal a szövegével 2018-ból Orbán Viktornak, mikor akkor föl tudta vállalni, hogy 30 éve így mentem, ugye mikor nem csak a labdarúgás, de a Videoton meccseit is a Garancsinak a magángépével látogatta, akkor beleállt ebbe a kérdésbe. Most elő kellett adni ezt a fapadosos történetet, és itt nem csak azt érzi a választó, amikor meglátja ezt a két fotót pár napon vagy két héten belül, hogy ő át van verve, hanem hogy hülyének is van nézve. Mert pont a 60 puszta mellett, hogy tényleg, tehát, hogy 85 éves édesapád fölépíti ezt a 60 pusztát zebrákkal, meg satöbbivel, és akkor itt eljátsszuk ezt az ócska színjátékot a fapadossal, és hogy arról kiszivárognak fotók, majd erre még rájön, hogy azok tényleg beállított, vagy ilyen mím, nem is beállított, de mímelt fotók voltak, vagy el kellett játszani ezt a dolgot. Ez nagyon nagy zavart fog szerintem okozni a fejekben, és elveszi a Fidesz való szavazás kedvét, vagy legalábbis a hitelességét a kormánypártnak.
Szóval 60 pusztát is az magyarázza, vagy annak a fölkapását itthon. Mert hogy a világsajtó fölkapta, bár foglalkoztak vele az elmúlt években ők is néhányszor, most megint végig söpört rajtuk, de hogy Magyarországon ebből ekkora ügy lett, az azért lehetett számukra is meglepetés, és elhiszem, hogy se Orbán Viktornak, sem a Fidesz propaganda gépezetének és annak irányítóinak nem jutott eszébe, hogy ebből lehet még valami botrány, hiszen mindenki tudja, hát az ellenzék ezen ugrált, és ezt lobogtatta, és figyelmeztetett, és ilyen luxus, olyan puszta Versailles, nem lesz ebből semmi, csinálják nyugodtan. Aztán kezdték érezni, hogy nem, valahogy mégis átszakadtak át, ezért a főnök mondjon róla valamit, elmegy a baráti podcastba, meg ilyen helyre nyilatkozni, meg olyanra tegyenek föl neki kérdést, és ő intézzel ezt egy-két egyszerű mondattal, és nem megy. Furcsa dolog az, hogy valami, amiről a magyar társadalom tud, még az Orbánhoz közel álló szavazók is valószínűleg valamit tudtak róla, csak félresöpörték, nem számíthat ennyit, aztán igazán megérdemel a mi vezetőnk. Jön egy olyan pillanat, amikor a sok-sok dolog együtt, repülőgépestől, 60 pusztástól, jachtostól, mindenestől sok lesz. És ha van hozzá egy olyan ellenzéki vezető, akire azt mondhatják sokan, hogy na, majd ő rendet csinál, akkor ezek valahogy összeállnak. És ez az, amivel nem tud egyelőre a Fidesz mit kezdeni, és ez az országos politikában, a folyamatok alakulásában, meg az egyes konkrét ügyekben is látszik, hogy igen, még 60 puszta is képes rájuk borulni.
Nem láttam még 60 pusztás közvéleménykutatást, de hogy ebből ügy lett, azt nyilván onnan tudjuk, hogy Orbán Viktor meg az apukája is most már elkezdtek erről beszélni, meg magyarázni. Szerintem a zebráknak, meg az antilopoknak, tehát ennek az ilyen Pablo Escobaros hangulatnak azért tényleg van ehhez köze. Ez egy óriási sztori. Tehát ez valami, amit úgy sejtünk, meg gondolunk a hatalmasokról, hogy nekik azért van valahol, még hogyha nem is látszik, hogy Orbán Viktor olyan puritánnak, de biztos van neki azért valahol valami nagy szép háza, és amikor látjuk, hogy tényleg ott jönnek azok az egzotikus állatok, oké, hogy az Mészáros Lőrincé és egy másik helyen van, picit odébb, de mégis össze lehet pakolni ezt, és ez egy nagyon-nagyon szaftos sztori tényleg a két medencével, úgy tényleg, tehát hogyha hallom, hogy van egy videó arról, hogy az milyen belülről, ahol és olyan helyen még soha nem jártam, a legluxusabb luxus, pláne az Orbán család luxusában, meg akarom nézni, kíváncsi vagyok rá, szóval értem, hogy ez miért tudta így ezt a plafont áttörni, és nagyon érdekes az, hogy miközben azért a Fideszben, és ez a podcast körút, amire itt utaltatok, ez nyilván az lett a megfejtés, hogy Orbán Viktorral lehet megnyerni a választást. Tehát sokor, még több Orbán Viktor, hosszabbítsuk meg Orbán Viktor bicskéig, ha úgy tetszik. És ez az Orbán Viktor, akire most úgy tűnik, hogy egy ilyen luxizós image is rákerül, ami nem volt eddig jellemző. Tehát ő ezt megúszta, tehát az ő veje, meg a barátjának, a felesége, ezek igen, de szerintem ennyire ő rá, hogy ő van ott azon a hajón, ami most vitorlást, vagy jakt, vagy nem tudom, meg azon a gépen. Ez szerintem ennyire erősen még nem jelent meg, és ez nem biztos, hogy jó a Fidesznek, hiszen hát ugye ő vele kéne megnyerni azt a választást.
Még egy dolgot hozzátennék, hogy mi az, ami még hozzájárulhatott ahhoz, hogy a figyelem most ennyire összpontosul a vagyonosodásra, a gazdagságra, a lopásra, hogy kiürültek azok az eszközök, amik korábban fenntartották az ő népszerűségét. Nézzük ezt a Vox 25-öt, ugye 2025-öt. Ez most már minden egyszerűen gondolkodó ember számára is világossá vált, hogy egy teljesen felesleges, egy politikai ügy meglovagolása volt a saját népszerűségem erősítésére, miközben nem lehet nem értesülni arról, hogy Orbán Viktor a nemzetközi porondon már nem igazi tényező, nem lehet nem látni, hogy ez az egész voksolás Ukrajna ellen egy túlhajtott, csak azért is projekt, hogy ütjük, vágjuk meg, ne lehessen tagja, mert veszélyes, hogy ezek kiürültek, 60 puszta viszont konkrétan a maga fizikai valóságában ott áll.
Még, és ez egy nagyon fontos elem, hogy ott áll. Tehát az, amikor az ellenzék elkezdett figyelmeztetni arra, hogy 60 puszta mi lesz, az tényleg csak egy figyelmeztetés volt, hiszen akkor még olyan állapotában állt ez a, hát valaha valóban majorság, hogy tényleg le volt bontva.
Igen.
És az zebráknak, nemhogy az zebráknak, de még más egyéb, az szegény narcisz kutyának volt egyedül ott helye, és narcisz kutyája, ő egy vakkuvasz volt, hát az mindenkinek van Magyarországon, zebrája az nektek van, meg Orbán Viktornak. és ez mindenképpen egy nagyon nagy erővel bírt, ráadásul, hogy ez pont akkorra készült el, és pont akkorra lett látható, és tényleg Hatházi Ákos számára bejárható, amikor pont van egy nagyon komoly dekonjunktúra, amikor Magyarországon nem azt élik meg az emberek, hogy jó, persze van itt mindenféle luxizás, de ők is előre léptek egyet, hát nekik a léptékük az a 12 millió forintos pulóver, hát nekünk meg az, hogy egy kicsit hozzá tudtunk építeni a nyaralónkhoz. Most nem a nyaraló hozzáépítésének van itt az ideje, hanem az átlag embereknél valami egészen másnak. A Vox 2025 vagy 2025-ös történet, az pedig hát most már tényleg teljes valójában mutatja meg, hogy a Nemzeti Konzultáció Intézménye mennyire átalakult. Ugye ezt annak idején még ellenzékből kezdte a Fidesz, és akkor a Fidesz saját zsebből fizette. Most már ez adófizetői kormánypénzből megy, és tulajdonképpen a Fideszt és a holdudvarát fizeti. Tehát, hogy pontosan megfordult ez.
15 milliárdba került ez a Nemzeti Konzultációnak nevezett cirkusz, és nagyot nyertek rajta a Fidesz közeli cégek a kivitelezésben, a reklámban, az ügynökségek, stb. Tehát ez már több, mint szemtelenség valóban. És sokak számára egyértelmű, a feleslegessége is szerintem sokak számára kiderül.
A feleslegességére maga annyit, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy tehát persze, tehát hogy névszavazás nemzetközi kérdésekben ugye nem lehet kiírni, ezt tudjuk. Ez arra volt jó, ez valami hasonló momentuma vagy kampány eleme a Fidesznek, mint a Brexit szavazásnál volt Nagy-Britanniában, ahol Törökországot PC-zték ki a Farage-ék, meg a Boris Johnson-ék, és így Törökországra csibészeltették azokat a szavazókat, akiknek a bevándorlása muszlim hittől való félelem számított, és hát tulajdonképpen így jutottak hozzá az ő személyes adataikhoz, és így értek el egy olyan réteget, bevonva a politikába, akit amúgy nem értek el. Nem tudjuk, hogy itt ebből a, hogy a 2 millió az mennyi.
Hát de azt soha nem fogjuk tudni.
Az nyilvánvaló, ugye nem tudom, hogy most a két farkú kutyapárt megcsinálta a nyomkövetős akcióját, mint ugye már előtte két alkalommal, de hogy ugye ilyen celebekkel, Böde Dániel gólkirállyal Instagramon megreklámoztatni ezeket a történeteket, ez arra volt jó, hogy elért a Fidesz politikája, vagy a Fidesz agendája egy olyan rétegbe, akiket egyébként nem tudom, Deák Dániellel, vagy Bohár Dániellel az életben nem értek volna. Tehát ez erre volt szerintem jó.
De valóban nem tudjuk még ennek a hatását, vagy végeredményét, az, hogy ezzel a voksal mit játszottak, mire használták föl, mikor dobták be érvként, az egy dolog. De az lehet, hogy a magyar társadalom egy jelentős számukra pedig életbe vágó részét annyira az ukránok ellen tudták fordítani, és az ukránokat annyira rá tudták nyomni a Tiszára meg Magyar Péterre, hogy ez a választáskor jól jöhet nekik. És látszik, hogy ezen az úton mennek tovább, nem véletlen, hogy hétről hétre vagy napról napra erősítik a durvábbnál durvább támadásukat Ukrajna ellen, azt az érzetet keltve, azt a benyomást a magyar válaszokban, ezek minket megfojtanának, ezek minket egy kanál vízben folytanának meg, megölnének, kiszorítanák belőlünk a szuszt, nem adnának se gáz, se olajat, se villamos energiát, de mi vissza tudunk ám vágni, és akkor a faladja nekik majd a másikat. Szóval ez a hangvétel, ez a figyelmeztetés, ez az ijesztgetés, ez a megfélemlítés tipikusan arra megy, hogy itt vagyunk megint, egyedül védjük ezt a nyomorult Európát, amelyik nem érdemli meg, és itt vagyunk, Európát védjük nem az oroszoktól, amelyik rátámadt Európára, illetve egy európai országra, hanem az ukránoktól, akik be akarnak hatolni, be akarnak lépni az Európai Unióba, de mi nem hagyjuk. Van, szóval ez biztos, hogy valamennyire hat, hogy el tudja vinni a Tiszától a szavazókat, azért ezt kétlem, de minden esetre ez az egyetlen igazán, nem a másik az, hogy ígérgetünk és adunk pénzt, de a másik nyomvonal a remélt választási győzelem felé vezető úton ez. Egy dolog jöhet itt közbe, mármint ebben az ügyben, ha Trump valóban következetesen fogja képviselni azt a már megszellőztetett és egyébként nagyon logikusnak ható javaslatát, követelését, vagy pillanatnyi szeszélyét, hogy vegye föl az Európai Unió Ukrajnát minél előbb, és ezzel el lehet intézni a dolgot. Nem kell NATO-tagság, persze, nem, amerikai biztonsági garancia nem nagyon, de ha az Európai Unió ezzel, hogy fölveszi, ad biztonsági garanciát, akkor az nekünk egy dollárunkba se kerül, Ukrajna is megnyugodhat, még az oroszok is elfogadják. Ki az, aki nem fogadja el? Viktor, my dear friend. Szóval ez itt a kérdés.
Azért 2026-ig erre igen csekély az esély. Azon gondolok, hogy sokszor, hogyha Orbán Viktor őszinte magához, meg a kampánystábhoz, akkor tényleg békepárti el, vagy szeretné-e még ezt a háborút azért áprilisig kihúzni, függetlenül a halottaktól, kommunikációs szempontból, hogy ő tudjon Ukrajna ellen ilyen módon harcolni. Hát azt tudjuk a számokból, hogy a magyar társadalom Ukrajnát nem szereti, most nagyon leegyszerűsítve, és persze az egész történet az arról szól, hogy beszéljünk arról, amiben Orbán Viktornak többsége van, ezt látjuk mióta Orbán kormány van. Úgyhogy ez ebből a szempontból nem meglepetés, az nekem azért egy erős kérdés, hogy lehet-e két választást nyerni azzal, hogy háború, lehet-e, el lehet-e azt hitetni elég emberrel, hogy valóban egyedül Orbán Viktor tud bennünket megmenteni attól a veszélytől, ami Ukrajna felől jön, és ami nem látszik feltétlenül attól, hogy majd egyszer egy ország az unió tagja lesz, és majd ettől nekünk rosszabb lesz. Hát, szóval ez egy nagyon-nagyon nagyon meleg ez még nekem, nyilván nekik nagyon fontos, hogy erről beszéljenek, és akkor az a
lényeg. Azért nem megy ez olyan simán, mint egy úthenger Orbánnak most már, amikor az ő nagyon jó barátja Putyin se kímél minket. Azért 30 kilométerre a magyar határtól csapódott be munkás mellett az a bomba, vagy drón, vagy rakéta, ami szétlőtte az amerikai érdekeltségű céget például, meg utána még egy, és hát ugye a napokban pedig Kijevet olyan találat ért, ahol megint gyerekek haltak, meg ráadásul az Európai Unió irodáját is kár érte. Szóval azért ez már egy kicsit gondolkodó ember számára felpuhítja ezt a, hú, hát milyen ellenség nekünk, Ukrajna.
Nem megy ez. Mindig a gondolkodó emberek vannak többségben.
Nem tudom, ez persze, ez nagyon igaz. Hát nyilvánvaló, hogy ösztönösen.
Hanem az érzelmek.
De a Jánossal értek egyet, lehet-e még egyszer egy újabb választáson, ugyanarra appellálva, a félelmet keltve, majd én megvédelek, én vagyok a te biztonságod, én vagyok Orbán Viktor a rendíthetetlen, ekkor mindig nekem a Pápai Gábor karikatúra jut eszembe, hogy van egy diadaliva tetején áll Orbán Viktor egy karddal a kezében, és ő a végvárak tábornoka, és a diadaliv alatt a tömeg meg átmegy a segge alatt.
Hát igen.
Szóval néha azért paprikai
csivalvázik.
Igen, szóval, hogy az előző választásnál még nagyon friss volt a háború kitörése, eszkalációja, hiszen hogyha egy kelet-ukrajnainak mondjuk, hogy a háború 22. február 24-én tört ki, hát akkor joggal lesz ránk mérges, mert ők addigra már jó pár éve éltek ebben a borzalomban. Most már viszont az látszik ebben az elmúlt három évben, hogy az Orbán kormány nem békepártinak tűnik, hanem most már egyre inkább orosz pártinak. És ez nagyon-nagyon nem ugyanaz.
Tehát az orosz szót kihúzni a közleményből a rakétatámadás után, ez nagyon rossz vicc, ugyanakkor hátborzongató arra gondolni, hogy ez mit jelent.
Amit Szijjártó Péter ugye előző éjszakai ukrajnai eseményeknek nevez.
Igen.
És ugye így fellépni a kárpátaljai magyarok védelmezőjeként, hogy tulajdonképpen sokkal vehemensebben védem az orosz érdekeket szolgáló barátság kőolaj vezetéket, mint egyébként a munkácsra becsapódó rakéta következtében. Jó, ejtek egy Facebook bejegyzést, és közben ezt a Magyar Hangnál mi mindig, Hutter Marianna kolléganőm mindig elvégzi ezt a házi feladatot, hogyha van akár milyen Kárpátalját érintő háborús esemény, tehát akár a Sebestyén József halálakor, akár most munkásnál mindig fölteszi azt a kérdést, hogy akkor a magyar kormány elismeri-e háború sújtotta régióként Kárpátalját, illetve azokat a megyéket, és nem. Tehát a magyar közlönyben nem látszik, tehát hogyha valaki most adott esetben átmenekülne Horribile Diktúr rakéták elől Kárpátaljáról Magyarországra, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar államnak nincs kötelezettsége az ő elszállásolását finanszírozni.
Nem tekinti
háborús övezetnek.
Igen, ez is egy kibújó.
Miközben Magyarországon gyakorlatilag vonatállomások felújításától, öreg otthonok felújításától, most nem hasraütésszerűen mondom, ezek konkrétumok, ez kifejezetten egész Magyarországon Békéstől Vas megyéig mindent a háborúra fogunk, de Kárpátalja nem háborús régió a magyar kormány szerint. Szóval, hogy lehet, hogy tolják a Tiszát az ukránokra, de azért a Fidesznek...
Vagy az ukránokat a Tiszapártra.
Vagy az ukránokat a Tiszapártra, de a Fidesznek sem jön annyira jól, amikor már ennyire szoros a viszony.
Tehát, ez is egy olyan tipikus véletlen, ha tetszik, ahogy lebukott a budaörsi repülőtéren, ez is egy véletlen, nyilvánvalóan nem értesítették őket előre Moszkvából, hogy lőni fogjuk munkácsot, készüljetek fel. Nem, ez őket is váratlanul érte, és jellemző a zavarodottságukra, és arra, hogy maguk se tudják, hogy mit is kéne csinálni, hogy a köztársasági elnök először kiadta, az orosz légvédelmet, utána kihúzatták vele, nem ő jött rá nyilvánvalóan, de még egy ideig ezt a vonalat képviselte Szijjártó ezzel a baromsággal, hogy az előző éjszakai ukrajnai események, majd Orbán Viktor rájött egy fél nap után, hogy hülyék vagyunk, vagy hülyék vagytok ti, és akkor azt mondta, hogy orosz légitámadás, de még mindig ott tartanak, hogy amikor Gulyás Gergelyt szembesítik ezzel a disznóság sorozattal, meg azzal, hogy a magyar kormány nem tiltakozott az egész ellen, még csak be se hívatták a nagykövetet, ki nem adtak egy közleményt, közölte ott az újságírókkal, az egész magyar társadalommal, Orbán Viktor kifejezte tiltakozását az orosz légitámadás miatt. Nem! Annyit írt le, hogy a kormányülésen megvitattuk a munkácsot ért orosz légitámadás következményeit.
Ez nem tiltakozás.
És a Gulyás Gergely a maga ártatlan kisfiús arcával, szóval van pofája.
Hát mindenesetre, ha ezt Gulyás Gergely komolyan gondolta, akkor jól beáraszta Orbán Viktor nemzetközi súlyát, ugyanis ezt követően Szergej Lavrov rezzenéstelen arccal tudta azt mondani, hogy ő erről nem tud, hogy Munkácson rakétatámadás ért. Tehát, hogy akkor kivel is vagyunk mi olyan jóba, hogyha Orbán Viktor így tiltakozott, akkor ez így elmegy radar alatt Szergej Lavrovnál.
Ilyen apróságokon, bár ez nem apróság, mert kifejezi ezért az egész orosz agresszió lényegét, még ha eddig Kárpátalja nagyjából meg is volt spórolva, de ilyen apróságokon múlhat az, hogy a Fidesz szavazóbázis komolyan veszi ezt, tudja persze, hogy az oroszok támadták meg Ukrajnát, csak azt mondja, hogy de ezek az ukránok ugyanolyan rosszak, mint. De hogyha az ukrán Ukrajnában lévő kárpátaljai munkácsot az oroszok lövik, és erről tudomást szerez a Fidesz szavazó, akkor ő maga is azt mondja, hogy jó, hát elhittem, amit mondtatok, de mégiscsak az oroszok lőtték, és innentől kezdve lehet, hogy egy kicsit másképp kezdődik.
Egyrészt szóval, hogy ritkán veszi az ember magára azt, amit a kormány csinál, mert csak a egészsége meg a kedve miatt is, de azért Szijjártó Péter miatt ilyen borzasztóan kínosan azért tudom érezni magamat még mindig. És szerintem ezzel sokan vagyunk így, meg akár szavazótáborokon átívelően is el tudom képzelni, hogy tudunk így lenni. Egyébként Súlyog Tamás így benne, abból a szemben nekem külön véleményem van, szerintem ott iszonyatosan hülyék vannak, tehát Súlyog Tamás is arra van kitalálva, hogy ne legyen, és szerintem a kommunikációs stáb is unokatestvérekből, meg unoka hugokból áll, és tényleg elrontották. Tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy tehát ennyire ostobák nem lehetnek. Tehát Rogán Antalnak ennél sokkal több esze van, hogy kihúzassan egy orosz szót onnan. Erre fogadni mennék, de nem fogjuk megszólni.
Soha nem fogjuk megszólni. Mondjuk a hülyék írták, bocsánat, a hülyék írták először oda, hogy orosz légitámadás, és ezek szerint a hülyék húzták ki. Szerintem nem. Valakinek el kellett olvasnia. Valahol máshol.
Szerintem az, hogy miért történt, az azért nem érdekes, mert ez történt. És ez önmagában botrány. Önmagában egyszer hazudott, másodszor is hazudott.
Munkásról tényleg kicsit nem értem. Mert ha valamivel egyébként meg lehet fogni ezt az ukrán témát, ellenzéki, tiszapártos, ha erre lenne bátorság, és ha kampánytanácsokat szeretnék adni, számlaszámom írom, küldjétek, hát az ez. Hát Szijjártó Péter nem áll ki a magyar emberek mellett, akiket rakétázik az ő barátja, Vlagyimir Putyin, és igen, aztán kiderül, hogy a szokásos minden reggeli Szijjártó Lavrov beszélgetésben pont ez, tehát már a gyerek meccse hány óra nyertek, nagyon ügyes cipője, új, jaj, de jó, ez megvolt, de valahogy ezt a munkásod, ezt nem sikerült megbeszélni, hogy azért ez tényleg fogható, ez tényleg a szuverenitásra érzékeny, jobboldali érzelmű, a haza fontosságát szívében magas polcon tartó választó számára, és azt hiszem, hogy kellemetlen Szijjártó Péter, meg ez a hozzáállás. Tehát amikor már csak azért sem, amikor tényleg azt az egyszerű lépést, hogy azt mondja, hogy ne lőjétek a magyarokat, kérlek, barátaim, nem tudom, csak, hogy már ez sem fér bele, és tényleg nem érti az ember. Tehát ez tényleg nem tudom, és ez Orbán Viktoron, meg minden Gulyás Gergelyen, aki tényleg el tudja mondani, hogy Lavrov hazudott, és bőven túltesz, és tényleg valami néha az ember már nem is Orbán Viktort látja mögötte, hanem valami Szijjártó féle, nem tudom, valamit.
Hát Szijjártó is, meg Orbán is szuverén. Tőled, tőlem, tőlünk. Hát abszolút úgy viselkednek. Semmi módon nem függenek tőlünk.
Igen, hát a konnektivitás elméletét azért ez alaposan kikezdi. Tehát az, hogy ez a Szabad Európa szerint most már hamarosan kampányfőnöki avanzsáló Orbán Balázsnak a nagy taktikája, hogy egyenlő távolságot tartunk ugye mind a kelettől, mind a nyugattól. Hát ez most egy erősen megkopott. Tehát, hogy most már ez már nem pávatánc, szóval, hogy ez már pulyka lambada. Tehát, hogy már ez
Tompos
már...
Ádám, ez copyrightos, mert akkor megkérünk ad el nekünk, mert ez nagyon jó. Nem, tehát, pulyka lambada.
Nem, ez nagyon jó. Mert a pávatáncban még van valami elegancia, van még valami kecsesség, de ez nem az. Tehát, hogy amit itt látunk, ez már nagyon
illegetni akarja magát a páva mindenkinek. Igen. De ezek nem akarják mindenkinek, sőt, a szövetségeseinknek kifejezetten a hátsójukat mutatják.
Igen, és igazából azért kellemetlen ez a Fidesznek szerintem, mert nem csak, hogy abból a szempontból rossz ez nekik, hogy valóban a határon túli magyarokért való kiállást azt eléggé árnyalja, hanem nekem meggyőződésem, hogy tényleg ilyen Fidesz-tiszául fogalmazzak, hogy a magyar emberek ők nem akarnak úgy élni, mint az oroszok. Tehát nem akarnak olyan viszonyokat, mint Oroszországban, mert aki Magyarországon így orosz szimpatizás, vagy az orosz viszonyokat úgy tiszteli, vagy nota bene szereti, az lehet, hogy szereti a kultúrának bizonyos részeit, vagy olyan egzotikumként tekint rá, hogy ők ott messze, hogy persze azt meg kell érteni, hogy úgy, de amint azoknak a legkisebb jegyei megvalósulásra kerülnének, hogy ilyen szépen mondjam,
mint magyar. A mindennapi
jegyei. Igen. Az nem lenne már annyira
és jó. És fontos egyébként, hogy minden ezzel ellentétes állításra szemben a magyar társadalom nem orosz barát, és a fideszesek sem szeretik Putyint. Szerintem ez azért fontos, és valóban Orbán Viktor, amikor ez elkezdett, és nem tehát ellenzék nyilván mondták ezt, ez nem volt baj. Most úgy tűnik, mert vannak neki ezzel kapcsolatban megszólalásai. Volt, amikor már nem is emlékszem, milyen uniós közös nyilatkozatot megvétózott, és azonnal írta, vagy hát nem szavazott meg Magyarország, és azonnal írta egy Facebook posztot, hogy mielőtt jönnének a vélemények, hogy én az oroszok nem tudom milyen vagyok, most jól megmondom, hogy azért nem fogadtuk el, mert a magyar érdek, és akkor elmagyarázza. Elmondja a podcastokban azoknak, akik erre figyelnek, hogy miért olyan az ő orosz politikája, amilyen több alkalommal is voltak erre magyarázatok. Mert gondolom, azt érzik, mérik biztosan, hogy kellene magyarázatok az ő választóiknak is, mert ha nincs magyarázat, akkor nagyon úgy tűnsz, mint egy orosz ügynök, meg úgy hápogsz, meg totyogsz, meg minden. És Orbán Viktor próbálja magáról ezeket letolni, hogy ő igenis szuverén és a haza, és akkor jön Szijjártó Péter, és kiesik nem egy lóláb, hanem egy oroszul beszélő ló minden szekrényből folyamatosan. Én eleve szkeptikus vagyok már ideje abban, hogy a magyar külpolitika, ami az országnak már nagyon régóta nem nagyon jó, de legalább Orbán Viktornak tűnt úgy, hogy néha jó, hogy már ez se biztos, és hogy szerintem én tényleg azt gondolom, hogy a Szijjártó Péter jelenség az már amilyen hasznos volt nagyon sokáig a Fidesznek, annyira tud most már átcsapni ez általában.
Ugyan, és hogyha ez így lenne, akkor az Orbán egy másodperc alatt leállítaná,
az nem olyan könnyű,
de egy másodperc alatt leállítaná ezt a Paprika Jancsit, de nem állítja le. De ezt erre találta ki erre szerepre.
Lehet, hogy Ádámnak meg a mondjuk a Szabad Európának van igaza, hogy még az is lehet, hogy az Orbán kormány legbiztosabbnak látszó, legszilárdabban a helyén ülő minisztere Szijjártó fog ebbe esetleg belebukni. Nem látom ennek még a jelét, de annyi egyre kínosabb ügy kerül köréje, hogy lehet, hogy Orbán úgy vágja át ezt a gordiuszi csomót, hogy hát akkor tessék, megmutatjuk, hogy van itt valaki más, aki kicsit másképp fogja, nevezzük mondjuk Orbán Balázsnak, de hát egyszerre kampányt és külügyet csinálni.
Igen, de erről nem is jött a Szabad Európa, hogy a Szijjártó.
Bármi megtörténhet, ahogy Orbán Viktor mondta még évekkel ezelőtt, itt az Orbán kormányban és körülötte is bármi megtörténhet,
mert nem sok van a hátra a választásokig. Folytassuk Tompos Ádámmal, a Magyar Hangotásával, Selmeci Jánossal és Bolgár Györgyel, de azért még maradnék Ukrajnánál, mert az, hogy a magyar kormány kiutasítja a schengeni övezetből Robert Brodyt, ugye a magyar hívójelű katonát, aki annak a drón csapatnak az ugye parancsnoka, amelyik végrehajtotta a Barátság olajvezeték elleni támadást. Ez érdekes dolog, a lengyelek azonnal meg is hívták őt, hogy bizonyítsák, hogy ők nem értenek egyet ezzel az orbáni lépéssel. Van ennek értelme?
Mármint a kitiltásnak.
Igen, ennek a kitiltásnak, ennek a hisztériának. Egy háborúban lévő ország egy katonai akciójával kapcsolatban, ugye hát a magyar érdek sérült, mert ugye a Barátság vezetéke 5 napig nem jött olaj, miközben 90 napos tartaléka van minden tagállamnak, tehát nem jelent problémát. Egy műbalhé, és már megint odavágunk az ukránoknak.
Belpolitikailag egészen biztosan építenek erre, mert külpolitikailag semmi, hát harcászatilag meg, hát tényleg, tehát hogy amiket Ukrajna harcászati bravúrokat több száz kilométerre bent Szibériában.
Most már ezer.
Igen, most már,
ezres
drónokkal elkövetik ezeket a nagy tudást igénylő harcászati cselekményeket, miközben mi Kecskeméten nem tudjuk megvédeni a MiG 29-eseket. Tehát ez szigorúan belpolitikai használatra gondolnám, hogy ezt Szijjártó gondolta. Ahogy azt is, hogy nem sokkal az adás előtt beszélt a Transziton a külügyminiszter, és ott azt mondta, hogy mindennél durvább orosz vagy ukrán provokációra számít a közeljövőben. Ez én csak azt tenném hozzá, hogy nehogy kiderüljön, hogy azok az FSB ügynökei voltak ezek az ukrán provokátorok, mert ugye ilyet is láttunk már sokszor. Tehát, hogy én tartok őszintén attól, hogy ez az egész ukrán ellenesség, ez meg fog ágyazni egy ilyen beavatkozásnak, ami nem tudom, nem fog szép ívet leírni, tehát hogy egy
annyit, adott hogy esetben... magyar beavatkozásnak Ukrajnában,
hanem ukránnak tűnő orosz-magyarországi beavatkozásnak ágyaz meg ez az egész, és akkor lehet majd, ha nem is a választásokat lefújni, de legalább egy olyan hangulatot kelteni, hogy na hát, hogy megmondtuk, hogy Orbán Viktornak megint igaza lett.
Tudjátok, hogy minek lenne értelme? Ha Szijjártó Péter fölvenni a telefont, fölhívná az ő szövetségeseit, az ukrán külügyminisztert, aki a barátja, mert ő neki a külügyminiszterek ugye a barátai szoktak lenni, és megkérné szépen, mint a szövetségeseit, hogy kérlek, ne bombázzátok azt a vezetéket, mert ez a mi ellátás biztonságunkat veszélyeztetik. Ha mégis, akkor beszéljünk róla, oldjuk meg, legyen alternatív. Ha felhívhatná az Unióban az összes szövetséges külügyminisztert, és megbeszélhetné velük, hogy segítsetek, álljunk ebben össze, és oldjuk meg, hogy ez ne legyen a Szlovákiának se, a németekhez is megy onnan egyébként. De hát ugye a vonal másik végén csönd van, vagy a Lavrov megint. Tehát magyarul mit tud csinálni még Szijjártó Péter, és hát ugye ez a emlegetett fantasztikus magyar külpolitikának az egyik kiváló haszna, hogy egyébként egy jogos igényt senki nem akarja, hogy a magyar ellátás biztonság 5 napig, 1 napig veszélybe kerüljön, még hogyha most nyilván hosszan árnyalhatnánk, hogy ez mekkora veszély is volt valójában. Ez a dolga a külügyminiszternek, hogy ezt megakadályozza, de hát nem tudja, helyette mit tud, kitilt egy katonát az országban, aki nem akart idejönni soha életében, és aztán meg csodálkozik, hogy esetleg Ukrajna, és akkor ez meg a második zárójelem, hogy de tényleg van itt egy ország, rohadt erős hadsereggel. Mindenki támogatja őket, hősiesen harcolnak. Egész Európa a szövetségesük, a mi barátunk, a Donald Trump, és az ő csapata napi szinten egyeztet az ukrán elnökkel és csapatával. És nekünk ezek lettek az ellenségeink. A szomszédunk, ahol magyar emberek élnek egyébként, hogy ez egy mekkora hatalmas külpolitikai bravúr, arról lehetne majd még könyveket írni.
De nem Szijjártó bravúr.
Nem Szijjártó bravúrja, persze.
Szijjártó katona. Szijjártó a derék katona. Egy ilyen döntést, hogy tiltsuk ki ezt a van, Robert Brodyt, vagy Brody Robertet, ezt nem ő hozza meg. Hát ennek tudatában van ő is, a külügyminisztérium is, de az átlagpolgár is, hogy ha egy ilyen döntést hoz valaki, akkor annak nagy hazai és nemzetközi visszhangja van, ezért is csinálták. Ezt a döntést Orbán Viktor hozta meg, miközben ringatózott alatta az az olcsó vitorlás.
És hogyha már arról beszélünk, hogy az ukránok mennyire akarnak kiszúrni velünk, illetve a mi energiaellátásunkkal, akkor nem szórakoznak azzal, hogy drónokat reptetnek Oroszország területére, és ott lövik meg a barátság vezetéket, hanem konkrétan ukrán területen, mert ott válik ketté.
De nem lövik, elzárják a csapot.
Elzárják egyszerűen, tehát hogy sokkal olcsóbb és gazdaságosabb egy hadiállapot
idején. A vezetéknek volt az volt a célpont, hogy ahova a balti tengerig eljut az orosz üzemanyag, az a fő ág, mi a mellékák vagyunk, mi csak elszenvedtük ezt a történetet, de nem menjünk szerintem bele a műszaki
részletekbe. Egy mondat, nem is a műszaki, a politikaiba, hogy amikor ezt a 22 végén elhatározott Oroszország elleni szankciót meghozták az Európai Unióban, hogy tudnélik, váljunk le az orosz olajról, akkor Magyarország, Szlovákia és Csehország kapott mentességet azzal, hogy minél előbb tegyetek meg mindent, hogy máshonnan szerezzétek be ezt a számukra, támotokra is szükséges energiahordozót. Meg is ígértük.
Pénzt is kaptunk rá.
Igen, igen. Eltelt már majdnem 3 év, és biztos csinált valamit a MOL, csak nem beszél róla, mert politikailag kínos lenne, hogy főnök, ne dumáljatok,
én a keménye. Hát valamennyire beszél, Gyuri, a Szijjártó elmondja többször, hogy most ma is mondta, hogy hát azok az újságírók, meg nem tudom, politikusok, akik most mentegetik ezt a gonosz katonát, aki veszélyezteti a mi olajellátásra, mit szólnának, ha nem lenne benzin a kutakon? Hát a Hernádi Zsolt elmondta, hogy
lesz.
Elmondta, hogy drágább, probléma, persze, nem örül, miért örülnénk, hogyha két vezetékből csak egy malad.
Van egy úgynevezett Adria kőolajvezeték, amit ráadásul nem Orbán Viktor, nem is Gyurcsány Ferenc, még csak nem is Horn Gyula hozott létre, vagy helyezett üzemelem a Kádár korszak idején, még akkor is, amikor totális függésben voltunk a Szovjetuniótól, akkor is létrehoztak egy ilyen vezetéket, hogy legyen alternatíva. Hát van.
No, belpolitika. Kicsit Tiszapárt. Jó, ez azért megint egy érdekes dolog, ugye, hogy állítólag egy lap birtokába, az Index birtokába jutott egy papír, ezen a papíron egy tervezett adóemelési projekt szerepelt, ami állítólag a Tiszapárt titkos dokumentum, ami kiszivárgott, Orbán Viktor erre azonnal lecsapott, mint természetesen tyúk a takonyra, hogy lám-lám, a nép kiszipolyozásra készül, mert a Tisza már jól meg fog mindenkit adóztatni. Ma van ilyen papír, van a Tiszának ilyen terve, megint egy jó fogásról van szó, szóval ezzel lehet riasztani az embereket, gondolom.
Én eddig bántottam a Fideszt, hogy nem értem Fidesz szempontból, hogy mit csinálnak. Szerintem a Tisza adó az szuper.
Tehát ha
én kommunikációs tanácsokat akarnék adni, akkor ilyen típusú tanácsot adnék.
Még többet hazudnál.
Ott van az Index. Az Indexről ti, meg a mi hallgatóinknak egy jelentős része tudja már, hogy micsoda. De azért az még nem egy oligó, az még nem egy magyar nemzet, az nem is
Deák. Tudom, mit akarsz mondani, de azért bocsáss meg, és a Városháza ügy, a Városháza gét úgy bukott meg.
A Városháza gétről a választó 90%-a nem hallott semmit.
Nem a fenét, csak egy de ezt hiába mondod, ez egyszerűen nem igaz. Hetekig a sajtó vezető témája volt, de hogy is nem. Hamis vád lett belőle, megbuktak vele, most előjönnek még egyszer egy ilyennel, lehet ennek valami alapja? Tudjuk? Nem jó, tudjuk? Hát akkor
a Városháza gétről csak annyit, hogy szerintem az egy bekészített sztori volt.
Abszolút.
Ott nyilvánvalóan látszott, hogy arra készült mindenki a Fideszben, hogy Karácsony Gergely fogja nyerni az ellenzéki előválasztást, és akkor élesítették volna. Hát így jobb hiány előtték a semmibe, igen. És hát az Index változta. Nekem az az érzésem egyébként, hogy egy csomó mindenben azt látjuk, hogy a Fidesz másolja a Tiszát. Tehát egészen kicsi, aprónak tűnő dolgokban. Tehát ugye a kedvencem, hogy Kocsis Máté is most már így kiszokta írni, hogy 230 nap és felkenődnek a falra.
Ezt a Mence is csinálja, igen.
Igen, igen, és ugye ez az akció, ez nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a lemásolása annak, hogy ezt a Magyar Péter kitette ezt a digitális haditervét a Fidesznek, amit a Fidesz kézzel-lábbal tagadott, csak az a baj vele, hogy megvalósulni látszik belőle már több pont. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez igaz volt-e, ahhoz hát fájdalom és rossz hír a fideszeseknek, a Tiszának választást kell nyernie. Tehát, hogy ezt akkor fogjuk tudni látni. És nekem az az érzésem, tehát mondom, nincs információ, nekem csak az a sejtésem, hogy az a bizonyos Tar Zoltán dalnoki Áron
beszélgetés,
amiből csak pont a lényeget vágták le az elejéről meg a végéről. Az előbb megvolt, és lehet, hogy utána kreáltak egy ilyen papírt, és kiküldték. Nekem ez a tippem. Ami még érdekes benne, az, hogy az adó kérdésével a Fidesz így elkezd kampányolni, hát nem tudom. Tehát, hogy a Fidesz törzsszavazói, azok jellemzően nem az egy kulcsos adónak a nyertesei, hanem pont, hogy a vesztesei. Nem feltétlenül az a réteg támogatja nagy számban, és nem ott van nagy többsége a Fidesznek, ahol mondjuk nagy arányban fizetnek be adót. Az a réteg, akiket ez érinthet, ők pontosan abban a kosárban vannak, akikkel a Fidesz az elmúlt években kegyetlenül kiszúrt.
Ezt mondta a Zoltán, szóval adót akarsz emelni. Én
megnéztem,
és erről elmesélem, mert mentem haza tegnap, láttam, hogy a Mandiner, azt hiszem, hogy ott láttam, kihozta ezt, Tar Zoltán bevallotta. Láttam, hogy ez egy nem tudom, másfél órás felvétel. Rohadt fáradt voltam, pszichológusnál voltam, hajnalban dolgoztam. Nem mondom, értem, ezt most meg kell.
Nekem
ezt most meg kell. kell hallgatnom.
Hát ez az.
Na most nekem ez a munkám, és ott rávette, megkereste, jót integet, jó, és meghallgattam, hogy mit mondott Tar Zoltán, mondott olyat, ami benne volt a cikkben, mondott olyat is, például, hogy ragaszkodnak a 9%-os esziát, hogy komolyan gondoltak, ezt is elmondta, ezt a Manninel jóindulatúan kihagyta ebből a cikkből, de valóban ő elmondta, hogy ő nem tartja igazságosnak, valóban ott, akik ott voltak, arra szavaztak, hogy a több kulcsosat szeretnék, tehát abszolút vannak igazságmagok ebben, meg van egy általános probléma, amivel a Tisza már most is küzd, és sokkal jobban fog küzdeni akkor, ha még lesz 106 jelöltjük. Mert hogy ezeknek a jelölteknek beszélni kell a százokkal, hát és ezt videóra fogják venni. És azért a Tiszában is nyilván látszik, kikerülnek ezek a felvételek. Flex Zoltántól elkezdve most idáig. És valóban annyi felvételed, a beírod, hogy Tisza-sziget, Kéri László, Pestik Mária Zita, fogsz találni 40 videót, aminre rá lehet, ott mondja, hogy hát nehéz dolga lesz a magyarnak, ha nem akar adót emelni. És ebben a beszélgetésben is elhangzik, ez egy ilyen gondolkodás, beszélnünk kell az adókról, hogy legyen komplex kérdés, családok vannak, blablabla, és hát tényleg azt a megfelelő két mondatot, és azért tényleg. Szóval amikor profi politikus szeretnél lenni, és egy videókamerába belemondod, hogy vannak dolgok, amikről a választás előtt nem lehet beszélni, majd ha megnyerjük, akkor lehet, hogy nem ez a karrier az, ami felé neked.
Te tudod a saját szakmádból a legjobban, hogy mindenből mindent lehet csinálni. Nem is kell, hogy beszélj. Egy hanggenerátorral megcsinálom a hangodat, de tudod, mi az, ami eszembe jutott abból, amit mondtál, amit korábban a műsor első felében mondtál. Volt egy mondatod, szarul élünk. Ez szerintem sokkal nagyobb hatással van, mint az összes manipulatív beszéd, kivágott, meghamisított, deepfake-elt, akármi, mert ebből már olyan mennyiség zúdul ránk, hogy ebben is kialakul egy gyanú, meg egy közöny, hogy még mit mondott, még ez, ennek a szájába ezt adták, itt ilyen papírt emlegetne. Hogy élünk?
Ebben nem vagyok biztos, hogy ha nincs, tehát hogyha Fidesz elhatározza, hogy megküld egy ilyen felvételt, úgy rendesen, és valóban ezt én is aláírom, hogy ez egy nagy hiba volt Tar Zoltán részéről. Legalább akkor a Kollár Kinga díjas elszólás volt,
mint a... Kollár Kingát is már elfelejtettük.
Igen,
de ő nem akarta megemelni az adódat.
Igen, és abban például, hogy elfelejtettük, abban nagy szerepe van annak, amit a Péterre mondott, hogy nagyon feltűnő az, hogy tényleg most minden ilyen kiragadott mondatra azonnal a Fidesz rárabol. És tényleg már annyira vehemensen és annyira feltűnően csinálják, hogy ordít a dologról, hogy hú, ez az ominózus Márki-Zay Péter mondat, amit ugye a Partizánból kiszedtek, és hogy annyira szeretnék azt a hangulatot, hogy az mennyire bejött, és hogy ugye az akkor született eredmény még őket is meglepte, hogy annyira szeretnék ezt visszahozni, hogy már feltűnő, és már ront rajta, arról nem is beszélve, hogy Tar Zoltán azért nem a jelölt, tehát nem a miniszterelnök jelölt, tehát hogy nem Magyar Péter szájából hangzott el, és még azért nagyon sok idő van a választásokig, úgyhogy ezek mellette szólnak, de igen, tehát hogy ezt a mondatot Tar Zoltán úgy is megfogalmazhatta volna, hogy ezt nem itt Egyeken fogjuk eldönteni, mert ez egy egyeki Tisza-sziget találkozó volt, és valóban, hogyha belegondolunk abba, hogy mennyire abnormális média helyzetben élünk, hogy egy egyeki közfelkiáltással megszavazott adóügyi beszélgetés, az gyakorlatilag így teljesen rátolja egy
pára a Fidesz. De valószínűleg a Fidesznek az a célja az egésszel, hogy azt a középosztálybeli réteget, igen, vagy rétegeket szólítsa meg, amelyek feltűnően átpártoltak Magyar Péterhez. És ha ő belőlük néhányat elbizonytalanít, mondva, hogy ezek adót akarnak, ezek tőled fogják elvenni a pénzt, akkor lehet, hogy ez sikeres lesz, és azok, akik nincsenek ettől érintve, vagy nem lennének ettől érintve, a nyugdíjasok, akik nem fizetnek ugye adót, vagy az alacsony keresetű rétegek, amelyeknek az adóját semmilyen verzió szerint sem emelnék, azok meg csak azt hallják, hogy ezek adót emelnének, és nem foglalkoznak vele, hogy kit, milyen százalék, több kulcsos, milyen, nem érdekes, adót emelnek, ha ez sikerül beültetni a fülekbe, akkor a Fidesz úgy gondolhatja, hogy nyer. De ettől még nem biztos, hogy így van, csak úgy látják, hogy ebben is van valami szansz. Jellemző, hogy most már Bot Péter Ákost is megtalálták, mintha ő is a Tisza programját kezdené elterjeszteni, mert valahol mondott valami olyat,
mert miért nem mondott. Nem is mondott, csak benne volt a cikkben.
Igen, igen. Tehát minthogyha a Tiszával esetleg szimpatizáló emberek, szakemberek, akik fölvetik, hogy hát lehet éppen több pucsos adórendszert is csinálni, egész Európában gyakorlatilag mindenütt ezt csinálnak, ez már bizonyíték volna arra, hogy Magyar Péter mit fog tenni, de azt hiszem, hogy az utolsó hetekben, utolsó egy-két hónapban az lesz majd a lényeg, hogy kijön egy programmal, addig mi történik egyébként, 106 ember miket tud mondani, hogy fog esetleg félre lépni, vagy félre beszélni, mit lehet ebből kihasználni. Az, hogy most éppen mi zajlik augusztus végén, szerintem ennek olyan sok hatása nincs. Ha valami igen, akkor rá fognak erősíteni.
106 emberen szerintem is nagyon sok fog múlni.
Kettő percünk van, szeretném mondani.
Csak gyors leszek, tehát 106 emberen szerintem is sok fog múlni, de azért az egy nagyon-nagyon optimista hozzáállás, hogy itt még áprilisig egészen aljas és sötét dolgok nem fognak előkerülni, és a legsúlyosabb az adóemelés kérdése lesz.
Abban biztos vagyok, hogy... Tényleg készülni kell, hogy mindent el fognak követni.
Hát meg arra, hogy ami majd itt lesz, hogy a valósághoz lesz-e még bármi köze. Tehát amikor tényleg a címlapokon egy kinyomtatott papír van, ami az Indexen megjelenik, és holnaptól az a Tisza kormányprogramja, és a miniszterelnök terjeszti, mint óriási veszélyt. Meg a másik oldalról Magyar Péter hall valamit valahonnan, és akkor az kerül a Facebookon előre, meg a te címlapodra, és akkor mi meg majd, akik ezt próbáljuk a igazságot megtenni, szaladunk ezután, és nem fogjuk utolérni, és még messze vagyunk az áprilistól.
Nagyon, de szerintem a mindennapi tapasztalások egyszerűen szólva a ABC árugázban az árak, az ügyintézések, a handabandás a külpolitikában, a háborúval való fenyegetés. Azért itt nagyon sok ember megtelt már ezzel. Én változottan azt látom, hogy a Fidesz nem nagyon tud a kommunikációján radikálisan változtatni.
És az elmúlt egy évben, végül is a tavalyi európai választások óta ezt próbálta minden erőben szétszedni, mindenre rámzsönyteni, és nem megy.
Nem megy.
Ők gyengültek, a Tisza erősödött.
Kivéve a nézőpont, ezt nem tudjuk. De nem tudjuk, hogy gyengültek, azért ez biztos.
A legutóbbi közvéleménykutatásokig a Tisza erősödött, a Fidesz gyengült. Hát most hol vagyunk, ezt nem
tudom. De abban én biztos vagyok, bocsánat, és aztán
végszó,
hogy tényleg muszáj lesz, hogy valamennyivel jobban éljünk a következő fél évben. Tehát anélkül szerintem tehát nem lesz elég meggyőzni minket, hogy a Tisza adót fog emelni, jobban kell, hogy érezzék magukat a választók ahhoz, hogy a Fidesz megnyerje ezt a választást.
Ahhoz a pénzeket olyan helyre kéne csatornázni, hát, ahova a Fidesz még mindig nem tudja, mert a saját oligarcháinak is fogja. De ez a következő hét témája lehetne szerintem, mert nagyon szépen köszönöm a közreműködéseteket Tombos Ádámnak, Magyar Hangmunkatársa Selmeci János kollégának és Bolgár Györgynek. A műsor végére értünk munkatársunkhoz, Horváth Ádám, Lantos Dániel, Csernyászki Judit és a szerkesztő Józsa Márta nevű ígyben is köszönöm a figyelmüket. Rózsa Pétert hallották.
A Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.